Retorika. A stílus. Adamik Tamás előadása.
Hölgyek és urak, akkor mélységes tisztelettel rátérünk mai óránk témájára, a stílus. Ugye a múlt órán már megkezdtük annak vizsgálatát, hogy mi a stílus, mi a jó stílus, mi a stílus erénye, és ezt a kérdést Arisztotelész alapján válaszoltuk meg. Tehát múlt órán Arisztotelész stílus elméletével foglalkozunk. Mai órán pedig a hellenisztikus kor stílus elméletével fogunk foglalkozni, a hellenisztikus kor stílus elméletével, mégpedig három szerző alapján. Egyrészt ugye Cornificius, vagy a Gaius Herenniusnak ajánlott rétorika szerzője, tehát Cornificius alapján. Második Cicero, ugye a legnagyobb szónok, két műve alapján, tehát Cicero stílus elméletét nézzük meg, és végül ugye az ókori világ és napjaink egész ókortól kezdve, ugye ez a legnagyobb retorika, ugye ez az európai kultúra alapkönyve, ez ugye a Quintilianus. Tehát Quintilianus a harmadik, ugye, amit megnézünk, ez durván ugye 200 év. Cornificius ugye Krisztus előtti 80-as években keletkezett a retorika, az isteni Cicero két műve, az egyik ugye a Brutus, Brutus ugye Cicero kortársa, sztoikus filozófus, és hogy megtisztelje, azért ugye ennek a művének ezt a címet adta, Krisztus előtt 46-ba írta, ugye Brutus, ez a római ékesszólás, szónoklás története kezdetektől Cicero napjaig, és a másik pedig, ugye, orátor, a szónok. Orátor, a szónok, ezt is Krisztus előtt 46-ban írta. Tehát, ugye, és aztán Quintilianus, ugye, Quintilianusnak a műve, ugye, Institúció orátoria szónoklattan. Ez a ókori világ legnagyobb szónoklattana, ugye, 12 könyvből. Miért olyan nagy kisasszony? Mert az isteni Quintilianus csecsemőkortól kezdve a szónok nevelését, és egészen haláláig neveli. Azt is megmondja, hogy ha nyugdíjas lesz a szónok, mit kell csinálnia. Tehát, hölgyek és urak, a mai témánk a stílus. Nyilván kisasszony, tudott aludni éjjel? Nyilván nem tudott. Mi izgatta? Szóval, hogy mi a stílus? Hát, hölgyek és urak, Babits egyik válasza, ugye a már ismert esszéjében. A stílus helyessége a gondolat helyessége. A stílus elárulja a gondolat egészségét vagy betegségét. A stílus testhez álló ruhája a gondolatnak, s a test semmi fogyatkozását sem takarhatja el. Minden rossz mondat, törött ablak, amelyen át egy rossz gondolatra látni. Gyönyörű, nem? Nem folytatom, majd maguk folytatják. Kérem szépen, Ravasz László, ugye, aki nagy szónok volt, Ravasz László ugye a szónoklatot, a beszédet műalkotásnak tekinti, és azt mondja, hogy a műalkotásnak milyen van? Hát van jelentése, anyaga, műformája, és az az alakító erő, amely mindezeket új életegységgé teremti. Most az anyagáról mit mond ez a stílus tulajdonképpen? Az anyag, melyet a művészet átteremt, lehet szín, felület, vonal, hang, szó, cselekvés, mozgás, egy szóval mindaz, amivel az élet érzéki alakot ölt. A szellem legfinomabb érzéki palástját a szóban veszi föl. Ez a léleknek a legbensőbb ruhája. Éppen ezért különösen alkalmas művészi hatások eszközéül. Rendkívül alakítható és zárható, egységesíthető és tagozható, mindig közvetlen matéria. Tartja a meleget, őrzi a lelket, nagy a plaszticitása, s összehasonlíthatatlanul alkalmasabb bármely más anyagnál a szellem iafiának, ugye ez egy erdélyi szó, iafia, ugye fiának, a gondolatnak a kifejezésére. Hát, hölgyek és urak, Látják, ugye, hogy a stílus és a gondolat azonos. Sőt, mindkét nyilatkozatból kiderült az, hogy a stílus az ember, ezt egy nagy francia Buffon mondta, 1753, le style est de l'homme même. Tehát ugye, le style est de l'homme même. A stílus maga az ember. Úgyhogy kisasszony egy mondatot mond, feltárja legbensőbb lelkét. Hölgyek és urak, mai órán tehát három témáról fogok beszélni. Először a hellenisztikus kor stílus elméletéről, stílus újdonságáról. Ezt ugye Cornificius retorikája foglalja magában, a Gaius Herenniusnak ajánlott retorika. Kérem szépen, a hellenisztikus korban alakult ki a három stílus nem elmélete. Írják föl a három stílus nem elmélete. Ha emlékeznek arra, ugye azt mondtuk a múlt óra végén, hogy Arisztotelész a középső stílust írta le, mert Arisztotelész szerint a mesotész, ugye a középső, az tartalmazza mindig a helyeset. Ebből következik ugye, hogy Arisztotelész is több stílus nemben gondolkodott, de azokat nem írta le. Viszont tanítványa Theophrastos, tehát a peripatetikus iskolában Arisztotelész halála után Theophrastos lett a vezető. Minden jel arra mutat, hogy Theophrastos dolgozta ki és írta le a három stílus elméletet. Mégpedig három stílus nem van Theophrastos szerint. Egy a fennkölt stílus nem. Ugye a fennkölt vagy nagy stílus, fennkölt stílus nem. Nem annyira fennkölt a közepes stílus nem, a középső vagy közepes stílus nem, és végül a harmadik az egyszerű stílus nem. Az egyszerű stílus nem. Most az európai irodalomtudományban ezt először a rétorika, a Herennium fogalmazza meg, tehát a Herenniusnak ajánlott retorika fogalmazza meg, de ő maga elárulja, hogy görög források alapján dolgozott, tehát a hellenisztikus kor görög retorikája szerint. Idézem, három stílus nem van. Minden helyes beszéd ezeket alkalmazza. Az egyik a fennkölt, a másik a közepes, a harmadik az egyszerű. Fennkölt az, amely magasztos szavak csiszolt és ékes szövevényéből áll. Tehát ugye nagy fennkölt gondolat, és ehhez illő magasztos, míves szókötés, szófűzés. Közepes az, amely alacsonyabb, de mégsem a legalacsonyabb rendű és a leghétköznapibb szavakból áll. Ez a közepes valamivel alacsonyabb. Egyszerű az, amely leereszkedik a legáltalánosabban használt tiszta köznyelvig. Tehát a köznyelvig leereszkedik, de ez is művészi stílus. Ugye az egyszerű a harmadik. Azt mondja, még egyszer meghatározza, nehogy esetleg nem értették. Fennkölt stílusú az a beszéd, ha minden gondolat kifejezésére a fellelhető legékesebb szavakat alkalmazzuk, akár alapjelentésükben, akár átvitt értelemben, s ha olyan emelkedett gondolatokat választunk, amelyeket a fokozásnál és a szánalomkeltésnél szoktunk hasznosítani, és ha olyan gondolat és szóalakzatokkal élünk, amelyeknek súlya van. Na most a Gaius Herenniusnak ajánlott retorika példát is hoz mindenre. Itt ugye a hazaárulás kérdése, tehát hogy a haza a legszentebb, és a hazaárulók számára nem is lehet megfelelő büntetést találni, mert a hazaárulás az olyan rettenetes bűn. Tehát ezt fejezi ki. A középső stílussal kapcsolatban, azt a közepes stílusú a beszéd, ha a fentebb mondottak szerint valamelyes leereszkedünk, de nem bocsátkozunk le a legmindennapig stílusig. Na most következik egy részlet. Azt kérem szépen a bizonyításból, tehát a közepes stílus a bizonyításnál nagyon fontos, a közepes stílusban nagyon fontos az éles logikai gondolatmenet. Ezután jön a harmadik, ugye harmadik az egyszerű stílusra, mely az alsóbbrendű és a mindennapi beszéd szintjére száll le, ez lesz a példánk. Na most nagyon jellemző a példa. A rómaiaknál, amikor a fiatal ember olyan 16 éves lett, felöltötte a férfi tógát, és kiment a nagy életbe. Hát persze, ugye a nagy életben meglepetések is érték, ez a fiatal ember is fölöltötte, és hova ment, melyik volt a legérdekesebb helyszín az ókor? Hát a fürdőbe. Ugye a fürdőbe ott minden előfordult. Ott kérem, könyvtár volt, ott irodalmi est, ott festők. Szóval a fürdő az kérem, kulturális centrum volt. Na, a példa a következő. Történt egyszer, hogy a barátom elment a fürdőbe. Miután lezuhanyozott, kezdték ledörzsölni, aztán éppen amikor elhatározta, hogy lemegy a medencébe, hát ez az alak váratlanul így szól hozzá. Hé, fiatalember, szolgáid az előbb szemtelenkedtek velem. Szolgáltas elégtételt. Hát sajnos ez a mai körülményekre nem áll, ugye egy fiatalembert, mikor ment a fürdőbe, 3-4 rabszolga kísérte. Tehát egy ilyen szolgák ugye pimaszkodtak. Az ifjú elpirult, hiszen korához képest oly szokatlanul vont a kérdőre egy idegen. Az meg még hangosabban megismételte ugyanezt, és még meg is toldotta mással is. Ez éppen csak annyit válaszolt. Engedd meg legalább, hogy utána nézek a dolognak. Mire az olyan hangnemben kezdett kiabálni, hogy könnyen az arcába kergethetné a vért bárkinek. Olyan arcátlanul, sértően, hogy nyilván nem a napóránál gyakorolta be, hanem a színpad mögött és más hasonló helyeken. Tehát ez ugye a hétköznapi szituáció, a fürdőbe, ugye hogyan kell tehát beszélni, drága uram? Egyszerű stílusban, természetesen. Na kérem szépen, hölgyek és urak! A Gaius Herenniusnak ajánlott retorika tehát egyik nagy tanítása, és ez a hellenisztikus korban alakult ki, a három stílus nem. Ez ma is érvényes, ugye? Egész másképp kell a minisztériumba egy kérvényt írni, másképp kell egy iskolai köszöntőbeszédet, és másképp kell ugye a piacon a zöldséges kofával alkudozni. Na kérem szépen, tehát a stílus nem. A másik nagy újdonsága, hölgyek és urak, a hellenisztikus retorikának a stílus erények tana. A stílus erények tana. Láttuk, hogy Arisztotelésznél még egy stílus erény volt, amelyet egy jelzős főnévvel fogalmazott meg, ugye illő világosság. Illő világosság. Arisztotelész azt mondta, ha illően világos a stílus, akkor izgalmas is, szép is, szemléletes is. Ezzel szemben már Teofrasztosz, a töredékek, Teofrasztosz művei elvesztek, rengeteget írt, több száz művet írt Teofrasztosz, viszont a töredékekből ki lehet következtetni, hogy ő volt az, aki megállapította a négy stílus erőny tanát. Először is az illő világosságot ketté választotta, és azt mondta, hogy négy stílus erény van, egyik az illőség. Tehát a stílusnak ugye illenie kell a tárgyához, a témájához, tehát az illőség vagy illendőség elve. A második a világosság elve, a harmadik a nyelvhelyesség. Ugye a latin esetében a nyelvhelyességet latinitas, magyaros legyen ugye a magyar stílus, latinitas, nyelvhelyesség, és azt mondja, hogy a latinitás azt jelenti, hogy nincs benne hiba. Most az antikvitásban a hibáknak két fajtája volt. Egyrészt volt barbarizmus, barbarizmus. Quid est barbarizmus, dic mihi domina. Mondja meg, kisasszony, mi a barbarizmus, ugye? Vicium in uno verbo. Tehát egy szóban elkövetett hiba. Tehát a barbarizmus micsoda? Hogyha például ugye kutya helyett kutát mondanak, ez egy barbarizmus, ugye? De az egy szóban elkövetett hiba ez a barbarizmus, a másik pedig latinul solecismus vagy solecismus, ugye solecismus, solecismus, ez a szintaktikai hiba, tehát a szavak kapcsolásában bekövetkező hiba. Helytelenül mondjuk egyes számot használunk, többes, vagy a ugye indoeurópai nyelvekben ugye a nemeket cserélik, stb. Tehát ez a két hiba. Tehát mikor latinos, mikor helyes a szöveg, ha nincs benne barbarizmus, egy szóban elkövethető hiba, és nincs benne szolecizmus, nincs benne ugye szintaktikai hiba. Ez volt ugye a nyelvhelyesség. A negyedik erénye a stílusnak, ugye az első volt tehát illőség, második a világosság, a harmadik ugye a nyelvhelyesség, negyedik pedig az ékesség. Ékesség, érdekes módon az ékességet a rétorika a terennium dignitas, méltóság szóval fejezi ki az ékességet. Ugye, mert a római, ami szép a római szerint, az méltóságos és fantasztikus is, ugye? Ugye a római mindent szépre csinált, ugye egy vízvezeték az műalkotás volt, amelynek maradványai még ma is megcsodálhatók. Dignitas! Na most kérem szépen, a rétorika, a terennium, tehát a negyedik stíluserényt, ugye az ékességet, az dignitásnak mondja, fenség, azt mondja, fenség az, ami a beszédet díszessé teszi, változatossággal ékesítve. Tehát a díszes, ékes, változatos beszéd. Az ékesség, a negyedik stílus erény foglalja magában a szó és a gondolat alakzatokat. A Gaius Herenniusnak ajánlott retorika így határozza meg a szóalakzatot, írják. A szóalakzat magádnak a beszédnek finom csiszoltságában áll. Azt is lehetne mondani a beszédnek, ugye a szövegnek mívességében áll az alakzat. Tehát, hogy valamilyen szó kapcsolatformák jelennek meg. Tehát a szóalakzat magának a beszédnek finom csiszoltságában áll. És mi a gondolatalakzat? Írják, a gondolatalakzat fensége nem a szavakban, hanem magukban, a gondolatokban rejlik. Most szóalakzatra példát mondunk. Hozza az első példája, anafora, ne tévesszék össze, ugye, a generatív grammatika anafora terminuszával, tehát ez ugye stilisztikai fogalom. Szóval anafora esetében egymás után egy és ugyanazon szóval kezdjük a mondatokat, akár hasonló, akár eltérő gondolatokat fejeznek ki. Tehát amikor a tagmondatok mindig ugyanazzal a szóval kezdődnek, azt mondja, nektek kell tulajdonítanunk ezt, nektek kell hálát adnunk, nektek hoz dicsőséget ez a tett. Tehát minden tagmondat elején a nektek ismétlődik, ugye? Tehát a tagmondatok vagy mondatok első szava ismétlése, ugye, az egy szóalakzat, a neve görög szóval anafora. Azt mondja, ennek ellenkezője az, amikor nem az első szó ismétlődik, hanem az utolsó, ez lesz az epifora. Tehát epifora, ezt már ugye magyarosan írjuk, mert asszimilálódott a magyar nyelvhez, epifora. Azt mondja, epiforáról beszélünk, amikor nem az első szót ismételjük meg, mint az imént, hanem folyamatosan az utolsót, így. A római nép a punokat igazságossággal győzte le, fegyverekkel győzte le, nagy lelkűséggel győzte le. Tehát minden területen a római nép legyőzte. Fantasztikus a kifejező ereje. Na most kérem szépen, ha anaforát is alkalmazunk, és epiforát is, a kettő együtt. Ennek még nagyobb a kifejező ereje. Itt van egy fantasztikus példa, ezt azért mondom, hogy fantasztikus, mert Quintilianusnál is megjelenik, mindenki a középkori retorikák meg átveszik. Komplexió a latin szava. Komplexió, ugye összekapcsolás. Tudnék, ugye összekapcsolás, összekapcsoljuk a mondat elejét és végét, azaz anafora és epifora együtt fordul elő. Azt mondja, két díszítést egyesít, vagyis egyszerre alkalmazza az anaforát és az epiforát, az imént ismerkedtünk meg velük, úgy, hogy részint többször megismételjük ugyanazt a szót, részint gyakran visszatérünk a mondat végén ugyanarra a szóra. Na kérem szépen, tudják azt, hogy a rómaiaknak sok bajuk volt a kartágóiakkal, ez a példa is ezzel kapcsolatos. Kérem, Kik azok, akik a békeszerződést gyakran megszegték? A kártágóiak. Kik azok, akik Itáliát meggyalázták? A kártágóiak. Kik azok, akik azt akarják, hogy megbocsássunk nekik? A kártágóiak. Fantasztikus ereje van, ugye? Nyilvánvalóan az isteni Kátó dörögte el ugye ezt a nagy beszédet. Ugye Kátó volt az, aki ugye azt mondta, hogy Céterum censeo Carthaginem delendam esse. Mindig fölállt, jelenkezett, egyébként az a véleményem, hogy Karthágót el kell pusztítani. Tehát kérem szépen, szigorú férfiú volt, sajnos nincs idő, fantasztikus, érdekes dolgokat mondott a hölgyekről is, de hát nincs idő, ugye, elterelni a figyelmemet. Tehát kérem szépen, hölgyek és urak, ugye ez a szóalakzat, tehát a szóalakzat, ugye egy szó ismétlésében a rendes helyéről eltesszük máshova, ugye, tehát ez a szóalakzat, a gondolatalakzat, maga a gondolat megfogalmazása, a lényeg. Ugye, ilyen a költői kér. Ó, Istenem, mit csináljak? Ugye, fantasztikus, nem várok rá választ, viszont alkalmas arra, hogy mindenkiben sok-sok gondolatot ébresszen. Ez a költői kérdés, interrogáció, a költői kérdés, vagy felkiáltás. Ugye az isteni Cicero szerint a korabeli emberek nem voltak kiválóak, és így kiáltott fel, hogy ó, tempora, ó, mórész, ó, idők, ó, erkölcsök, ugye? Milyen világban élünk? Új, tehát ez a felkiáltás, tehát a gondolat alakzat, az ugye a gondolat születésében van. A szó alakzat az a mondat szavaival való játszadozás. Tehát kérem szépen, a rétorika, a terennium tehát az ékesség keretében tárgyalja a szó alakzatokat és gondolat alakzatokat. És nagyon érdekes, hogy a szóalakzatok között elkülönít 10-et, és azt mondja, hogy nem nevezi meg őket új szóval, nincs még terminusza rá, azt mondja, itt van egyébként a szóalakzat, de ez nem érdekes maguknak, exornáció, verborum, szavak ékesítése, terminusszal adja vissza, de ez nem érdekes. Tehát kérem szépen, azt mondja, hogy van 10 szóalakzat, amelynek közös sajátossága az, hogy jelentésváltozás fordul elő bennük. Azaz, kérem szépen, a rétorika, a terennium elkülönít 10 szóképet. Ugye a szóképben mindig jelentésváltozás van, mint például metafora, metonímia, stb., de még nem nevezi őket szóképnek. Ez azt jelenti, hogy a Krisztus előtti első században van születőben a szóképeknek és az alakzatoknak a tana. Tehát, hölgyek és urak, ennyit Cornificius. Jön Cicero. Az isteni Cicero ugye nem csak nagy szónok volt, hanem nagyon sok retorikai elméleti művet írt. Ezek közül ugye 2 említünk, a Brutus címűt és az Orator a szónok címűt. A Brutus ugye a római ékesszólás története, a Brutusban pedig Cicero saját stíluseszményét védelmezi. A tökéletes szónok eszményét védelmezi. Na kérem szépen, Cicero újításai röviden, nagyon sok újítást vezetett be a retorika elméletben. Első újítása, hogy a szónok kötelességeit összekapcsolta a 3 stílus nem elméletével. Mi a szónok kötelessége, kisasszony? Hát először is tanítson, nem? Ugye információkat közöljön, tanítson. Másodszor, hogyha elfáradnak a hölgyek és urak, egy kicsit szórakoztassa őket. Tehát szórakoztasson, és végül az egész nem ér semmit, ha nem tudja a hallgatóságot megindítani. Tehát a megindítás tanítás, szórakoztatás vagy megnyerés, és megindítás, ez a 3 funkció. Tanítás, szórakoztatás és megindítás. Na most ezt a szónoknak, ezt a 3 feladatát, funkcióját Cicero összekapcsolta a 3 stílusnemmel. Azt mondja, hogy tanítani világosan egyszerű stílusban lehet. Tehát egyszerű stílusban tanítsunk. A második azt mondja, hogy közepes stílusban szórakoztassunk. Ugye közepes stílus, ugye nagyon érdekes, ha kabarékat hallgatnak, ugye kabaréban mindig van fenkölt is, és van ugye alpári, vulgáris stílus is. Tehát nagyon alkalmas ugye a lazítás érzetének ugye fölébresztésére. És végül azt mondja, hogy fennkölt stílusban indítunk meg. Tehát haragot, gyűlöletet, könnyeket a szónok, ugye fennkölt stílus eszközeivel tud ébreszteni a hallgatóságban. Tehát Cicero összekapcsolta a szónok három funkcióját, ugye a három stílus. Ez az első. A második nagy újítás az, hogy a három stílusnemet sokkal részletesebben leírta az Orátor című művében, sokkal részletesebben, mint a rétorika, a terennium, és amíg a rétorika, a terennium maga írt példákat, saját példáival szemléltette ezeket, addig Cicero három beszédét említi. Egyik a Cécina elleni beszéd, Cécina, ez fönn is maradt, ugye? Ez ilyen birtokper, tehát ahol nagyon fontos a precizitás, az egyszerű világosság, tehát a Cécina egyszerű stílusban. A másik Manilius törvényjavaslata érdekében, tehát hogy Pompeius legyen, ugye a nagy Pompeius legyen, a Mitridateszi háború fővezére, ez közepes stílusban. Közepes stílusra jellemző a finom, míves kidolgozás is. Végül a harmadik pedig Rabirius, nagy arisztokrata, és gyilkossággal vádolták, le akarták járatni a római arisztokrácia tekintélyét, és Cicero védte. Ugye római arisztokratákról van szó, a társadalom legelőkelőbb rétegeiről, tehát nyilván és gyilkosságról, tehát nagy témáról, tehát fennkölt stílusban. Tehát Cicero ugye saját beszédeiből ad mintát. Azt mondja, kérem, Cécina érdekében mondott beszédem egyszerű stílusú, Manilius törvényjavaslata erre közepes, és Rabirius érdekében fennkölt stílusú. Aztán Cicero harmadik nagy újdonsága az, hogy meghatározza a különbséget a szóalakzatok és gondolatalakzatok között. Azt mondja, ha a szóalakzatban megváltoztatod a szavakat, megszűnik az alakzat. Ugye? Marad egy szöveg, ami egyszerűbb lesz, mondjuk a kisasszonynak azt mondom, hogy olyan szép vagy, mint a felkelő nap. Most elhagyom azt, hogy mint, elhagyom a felkelő napot, annyit mondok, hogy olyan szép vagy. Egyszerűbb szöveg, egyszerűbben mondom, megszűnik az alakzat, maga a szöveg megmarad. Azonban Cicero azt mondja, hogy a gondolat alakzat szavait megváltoztathatom, ahogyan akarom, a gondolat alakzat megmarad. Ugye? Mert ott a gondolat születése a fontos, a felkiáltás. Tehát ha azt mondom, hogy ugye micsoda erkölcsök, és megváltoztatom, azt mondom, hogy micsoda hölgyek ülnek itt, ugye? Gondolatalakzat, mert felkiáltás. Tehát ez a harmadik Cicero, azon kívül kérem szépen a Brutus című művében, ez a negyedik nagy újítása, megjelenik a trópus szó, trópus. Ugye ez a terminus a ma is az európai irodalomtudományban a tróké, troposz, görögül azt jelenti, hogy fordulat, tehát egy szófordulat. Troposz, tehát Cicero alkalmazza, Cicero idejében jelenik meg először, ugye a troposz szó, görögül fordulat a szókép jelentésben. Azon kívül az isteni Cicero még egy fantasztikus dolgot észre, ugye van 8, 10, 15, 20 szókép, és azt mondja a Cicero, hogy egyes szóképeket hasonlóság alapján alkotunk, lásd metafora, mások érintkezés alapján, tehát nem hasonlóság, érintkezés alapján, mint a metonímia. Ugye magyarosan már metonímia, ugye hasonlóság, olyan vagy, mint egy rózsa, ugye valakinek azt mondjuk, akkor esetleg gyönyörű pirosposgás az arca, illatos, és a többi, ugye hasonlóság alapján. Viszont azt mondjuk, hogy gabona helyett azt mondjuk, hogy hát rengeteg szeres szállítottam abban az időben, ugye? Költői szövegekben előfordul, ugye, szeres, római istenség, ugye a mezőgazdaság istennője, ugye a gaba szeres, következésképpen ő adja, ugye, a gabonát, azért fölcserélhető. Tehát gabona helyett szereszt mondhatunk, és szeres helyett gabonát. Kapcsolat van köztük. Mi a kapcsolat? Itt ugye a feltaláló. Ugye, mert Szeresz volt az, aki megtanította az emberiséget, ugye gabonát vetni. Ez az isteni Cicero nagy újdonsága, ugye nagyon sok újdonsággal gazdagította Cicero a stílus elméletet. Végül maradt nekünk az isteni Quintilianus. Az isteni Quintilianus ugye a nagy rendszerező. A nagy rendszerező. Tulajdonképpen Quintilianus volt az, aki megfogalmazta, hogy milyen a szép stílus. Azt mondja, hogy szép stílus olyan, mint egy szép fiatalember teste. Arányos, izmos, fénylik, tehát fantasztikus. Aztán ő fogalmazza meg a gondolatalakzatok és szóalakzatok közötti különbséget. Tehát azt mondja, hogy kérem szépen, ez óriási, óriási vita van arról, hogy mi a szókép és mi az alakzat. Tehát az első, azt mondja Quintilianus, hogy sokan keverték ezt, de nagyon fontos, ha mind a kettőt meghatározzuk és megnézzük a különbséget. Idézem, a 9. könyv első fejezetének 4. mondata, tehát 9.1.4. Éppen emiatt világosan meg kell állapítani a különbséget közöttük, tudnék az alakzatok és a szóképek között. A szókép tehát olyan szöveg, amely a természetes és első jelentéséből át van víve egy másikba, a beszéd ékesítése céljából, vagy ahogyan a legtöbb nyelvész meghatározza, szó arról a helyről, amelyben sajátos, átvitetik arra a helyre, amelyben nem sajátos. Tehát meghatározza és hangsúlyozza, hogy a szókép esetében a jelentés változás mindig bekövetkezik. Azt mondja, az alakzat, ahogyan az az elnevezéséből is világos, ugye az alakzat, ahogyan ez az elnevezéséből is világos, a beszédnek bizonyos alakja, amely eltér a közönséges, az elsőként adódó beszédmódtól. Tehát az alakzat, ahogy a elnevezéséből világos, ugye az isteni Quintilianus teszi általánossá a latin figura. Ez a latin szó az alakzatra. A görögöknél ugye schéma, ugye H-val, tehát görögül schéma, ez az alakzat, latinul figura. Ugye magyarul alakzat. Tehát kérem szépen, az alakzat, ahogyan az elnevezéséből is világos, a beszédnek bizonyos alakja, amely eltér a közönséges, az elsőként adódót, nyilván táncolnak itt sokan, ugye a különféle tánclépéseket is, figurákat is, a görögök ugye szkémának nevezték, ugyanígy van a beszédben alakzat. Tehát ez Quintilianus tehát határozottan megkülönbözteti a szóképeket az alakzattól, a szóképekben jelentésváltozás, az alakzatokban a szavak elhelyezése, ismétlése és elhelyezése. A másik azt nézi, hogy mi az alakzat. Idézem, mi az alakzat. De nem csekély az eltérés a szakírók között a tekintetben, hogy mi az alakzat jelentése, hány neme van, és milyen és mennyi fajtája van. Ezért először azt kell megnézni, mit kell alakzaton értenünk. Mert kétféle értelemben használják. Az egyik értelemben a gondolat bármilyen formáját értik rajta, ahogyan a testekben is van valamiféle testtartás, bármilyen helyzetben van is. Tehát egyesek mindent alakzatnak tekintenek, a normális tartást is. Quintilianus azt mondja, hogy nem. Másik értelemben sajátosan csak azt tartjuk alakzatnak, és ez az igazi, amiben indokolt eltérés van a mindennapi szokásos gondolkodás és beszédmódtól. Például, ha ülünk, heverünk, hátra tekintünk. Tehát olyan valami az alakzat, ami eltér a hétköznapitól, a francia terminusszal, ezt már említettem, ugye, ékár, az eltérés. Végül, hölgyek és urak is, ezzel fejezem be, végül ugye tehát az alakzat, ami eltér a normális hétköznapi ugye formától, az az alakzat. Csak veled élnék, csak veled mennék, csak, ugye ez eltér, mert normálisan egyszer mondjuk, elmegyek veled, megengedek, ugye kész, el van ide, de mikor nagy érzelem feszíti ugye az embert, akkor ismétel is, ugye az őrültek mindig ugyanazt ismétlik. A költői ihlet az valamiféle őrült állapot, és innen jönnek az alakzatok. Na kérem, tehát hányféle alakzat van ez a harmadik Quintilianus, ezt tisztázza. Vannak, akik úgy gondolták, hogy az alakzatoknak csak egy nemük van. De e tekintetben is eltérnek a vélemények. Egyesek minden alakzatot szóalakzatnak tartanak, mert a szavak megváltoztatása az értelmet is megváltoztatja. Mások valamennyit gondolatalakzatnak tekintik, mivel a szavak gondolatokhoz alkalmazkodnak. Szóval mindkét tábor véleménye nyilvánvaló kötekedés. És most jön a lényeg. Mert ugyanazt így is, úgy is kiszokták fejezni, de az értelme ugyanaz marad. Na most jön a mondat, a gondolat alakzat ugyanis a gondolat megfoganásában, a szó alakzat a nyelvi megformálásban áll, de igen gyakran együtt fordulnak elő. Tehát kérem, írják le a következő példát. Írják, már-már Dolabella vesző, én sem tégedet, sem gyermekidet. Tehát csak ennyit idéz. Már-már Dolabella, én sem tégedet, sem gyermekidet. Azt mondja, ebben a rövid szöveg gondolat alakzat is van, tudnik elfordulás a bírótól, és Dolabella felé fordul. Ugye? A mai nyelvészetben azt mondják, hogy ez pragmatikus alakzat. Tehát a bíró itt van, bírótól elfordul, és megszólítja Dolabellát. Tehát ez a gondolatalakzat, az elfordulás, az A-verzió, de szóalakzat is. Szóalakzat, mi ebben, kisasszony? Ugye az ismétlés már-már. Egyfelől, másfelől szóalakzat, a megrövidülés. Ünnepélyessé teszi a beszédet, ugye gyermekid, ez szerepel, gyermekid, a gyermekeid helyett. Tehát, hölgyek és urak, ha ezt a rövid mondatot elsajátítják, soha életükbe el nem felejtik, hogy mi különbség van a szó és gondolat alakzatok között. Köszönöm a figyelmüket!
Elhangzott retorika. Adamik Tamás előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.